Olyan emberekről van szó, akikkel szemben nem éreznéd kínosnak, ha egy szívességet kérnél tőlük, és nem haboznál teljesíteni az ő kérésüket, ha erre kerülne sor. Az igazi barátok olyan emberek, akikkel szeretnél időt tölteni, ha van esélyed rá, és erőfeszítéseket is tennél erre. Ismered a nevüket, nem csak a kereszt, de családnevüket is, tudod, hogy hol laknak, benne van a névjegyzékedben, akár papíron, akár a telefonodban, és mindent tudsz közvetlen családjukról, s arról is, hogy hol éltek a közelmúltban, és mit dolgoztak. Talán sosem gondoltuk volna, hogy ez a téma, mármint a barátság, tudományos vizsgálódás tárgya lehet, márpedig Robin Dunbar, világhírű brit antropológus, evolúciós pszichológus, éppen ezzel foglalkozott több évtizeden át. A rokoni és baráti kapcsolati háló rétegeiről, a szűkebb, tágabb baráti körök méreteinek, elménk által szabott határairól gyűjtött információkat. Barátok című könyvéről Plé Csaba pszichológust, nyelvészt, a kötet fordítóját kérdezem.
Robin Dunbar a barátság egész problémáját kétféle biológiai és kétféle társadalmi összefüggésbe helyezi el. Az egyik biológiai összefüggés, hogy hogyan alakult ki a viszonylag nagy csoportokba élés lehetősége az emberi válás során. Ja, Dunbar az ő nevességét megalapozó kutatásai majmok és emberszabásúak, illetve az ember összehasonlító elemzéséből indultak ki, és azt mutatta ki, hogy az agykéreg új részeinek mérete összefügg azzal, hogy mekkora csoportok élnek egyáltalán együtt. Minél nagyobb az agykéreg, annál nagyobb csoportokba tudnak együtt élni a különböző majmok. Itt 10-15 fős csoportokról van szó, és ezekből a megfigyelésekből kiindulva azt mondta, hogy az embernél ez valójában egy olyan 155 fős csoportméretet jósol meg, az emberi agyméret. Utána áttért társadalomtudományi kutatásokra, mindenféle történeti meg antropológiai elemzésekből kíváncsi arra, hogy a mezőgazdasági forradalom előtti kultúrákban, tehát mondjuk a gyűjtögető vadászó csoportoknál, akik még ma is vannak néhol Új-Guineába, Amazóniába, Afrika legbelsőbb részein, az egy-egy, mondjuk túl modern szót használok, faluközösség tényleg ilyen 120-150 fős méretű. De, és itt jutunk el a modern világig, modern kultúráig, a mi ténylegesen érvényesülő kapcsolatrendszerünk a modern világban is ilyen 120-160 ember között van. Ezt a mutatót elnevezték Dunbar számnak, ha megnézzük az interneten, a Dunbar's Number egy külön Wikipédia szócikk, ahol meg lehet látni, hogy milyen óriási vitákat eredményezett ez. Nagyon sokan elkezdték mondani, hogy ugyan már az én fiamnak a Facebookon 1400 ismerőse van. Dunbar is követői elkezdték ezt a kulturális kihívást is kezelni, és megnézték, hogy akinek, tegyük fel, 1500 barátja van a Facebookon, vagy TikTokon, vagy bármit, akkor ténylegesen képes-e felismerni ennyi embert? Nem. 150-200 barátját fogja felismerni. A többi az csak úgy adódott, mint a barátok barátjának a hozadéka ilyen lavinaszerűen adódott hozzá. Na most, mi köze van mindennek a barátsághoz? Természetesen ezek a kapcsolatrendszerink tagolódtak. A könyv nagyon részletesen elmondja, hogy ebben a 150-160 fős nagyobb csoportban vannak, akikkel mindennap interakcióban vagyunk. Például a feleségünk, a gyerekeink, a munkatársaink. Vannak, akikkel havonta egyszer beszélgetünk, vannak, akikkel még ritkábban. Tehát ez egy rétegzett rendszer, de bár ezt úgy fogalmazza meg, hogy mint egy különböző szorosságú kapcsolatok gyűrűje lesz mindannyiankat körül. Ezek a gyűrűk, és itt kapcsolódunk a modern világhoz, a modern társadalomban állandóan személycserékkel vannak teli. Tehát az ember érzelmi és kognitív beruházási képességei adják meg, hogy egyáltalán mennyi kapcsolata van, de a modern világban, ahol nem egy falu közösségben élünk, az, hogy ki van ezekben a körökben, nagy mértékben cserélődik. Ennek a cserélődésnek egy sajátos érzelmi dinamikája van. A könyv azt is megmutatja, hogy azok az emberek, akik érzelmileg fontosabbak számunkra, sokkal nagyobb időbefektetést eredményeznek. Összesen körülbelül 15 ember teszi ki a napi interakciós időinknek a 40%-át. Tehát a többi emberre már sokkal kevesebb idő marad, tehát a érzelmi közelség és a kapcsolatokba befektetett idő között jellegzetes kapcsolat van.
Érdekes lehet, hogy a férfi és a nő kapcsolati hálójában baráti igen, vagy ahogyan a barátság létrejön, ahogyan fenntartják, vannak. Hogy ebben vannak-e különbségek?
Hogyne, ugye az agyméret egy nagyon fontos másik biológiai oldala Dunbar kutatásainak. Ő azt is megvizsgálja, az agyméret általános a kapcsolat hálóval való összefüggésén túl, hogy melyik agyterületek fontosak a kapcsolatokban. Ezt olyan beszélésekkel teszi, hogy kinek van több barátja, akinek ilyen-olyan nagy része kisebb vagy nagyobb. És ez jellegzetesen összefügg a két nem különbségeivel. Úgy tűnik, hogy a nőknél a kapcsolatok hálózat mérete és a kapcsolatok intenzitása leginkább az érzelmi beruházással kapcsolatos, tehát azokkal az agyterületekkel, ez az amigdala, gondolom maga, ami egy kéreg alatti terület, és már egereknél is nagyon nagy szerepet játszik a félelem, illetve a közelítés szabályozásába, tehát egy érzelem szabályozó terület. Tehát nőknél a kapcsolat minőség és a kapcsolat méret az elsősorban az érzelmi beruházással függ össze, férfiaknál inkább bizonyos előső homloklebenyi területekkel, amiket általában a tervezéshez és gondolkodáshoz kapcsolunk. Tehát férfiaknál a kapcsolatrendszer inkább a döntésekkel és koalíció szerveződésekkel kapcsolatos, nőknél viszont az érzelmi szempont és az érzelmi együttérzéssel. Most ennek van egy olyan oldala is, hogy milyenek a kapcsolataik a férfiaknak és nőknek általában. Dunbar azt mutatja ki, hogy nőkre sokkal inkább jellemző a viszonylag egy kicsit kisebb hálózatméret, de nagyon nagy érzelmi azonosulással.
És sok beszéddel, mert hogy a nőknél ez fontos.
Nagyon sok beszéddel. A könyv bemutatja azt is, hogy különböző nemű, életkorú emberek telefonálási szokásainak elemzése alapján, mikor, mennyit, milyen partnerrel beszélnek, és pontosan így van, ahogy kérdezi. A nők néhány kitüntetett partnerrel nagyon sokat beszélnek, a férfiak sokkal rövidebb ideig, de sokkal több emberrel beszélnek. És ennek van egy olyan következménye is, vagy vonatkozása inkább, hogy a nőkre, hát ezt nyilván ön is ismeri, mindannyian ismerjük, sokkal jellemzőbb az örihari típusú örök elszakadás a nagyon fontos érzelmi kapcsolatoktól. Tehát Dunbar azt jelenti, hogy a híres női összeveszések és elhidegülések az valójában annak a másik oldala, hogy szinte összeolvadva vagyunk érzelmileg a legjobb barátainkkal, mármint a hölgyek.
És a férfiak cselekszenek, tehát hogy valami tevékenységben vesznek
együtt. Úgy van a férfiaknál, pontosan. A felnőtt férfiaknál, de már a serdülőknél is, az együtt focizás, együtt kocsmázás típusú dolgok a barátság legfontosabb megjelenési formái. Nőknél viszont a milyen jót beszéltem vele.
Mi köze a barátságnak az endorfinhoz? Rengeteg furcsa felismeréshez jut a laikus
igen,
olvasó.
Igen. Az endorfin rendszer, ugye ma az idegtudományban, meg endokrinológiában többféle elmélet van arról, hogy milyen hát, hormonszerű anyagok, amelyek egy része ugyanakkor az idegrendszeri ingerület átvitelt is szabályozza, szóval milyen anyagok játszanak szerepet az érzelmek és a társas kapcsolatok alakításában. Ebben a vitában két hormonszerű anyag játszik nagy szerepet, az endorfin és az oxitocin. Az oxitocin egy olyan anyag, ami eredendően a víz szabályozással kapcsolatos, azután emlősöknél, a nőknél a tejelválasztással, illetve a szexuális kapcsolatok alakításával és a szexuális örömmel, tágabban pedig általában azt szokták mondani, hogy a bizalommal, a mások felé való nyitottsággal. Most Dambar arra mutat rá, hogy ez kétségtelenül igaz, nem tagadja az oxitocinnal kapcsolatos tényeket, de az oxitocin csak az egyik oldala a baráti kapcsolatoknak, elsősorban a nagyon intenzív, például anyagyerek vagy szexuális partnerrel való kapcsolatokban van nagy szerepe. Az endorfin viszont egy olyan anyag, amely alapvetően vagy érdekes módon a bőr ingerlésére indul meg a termelése az idegrendszerben, és Dambar elmélete szerint a főemlős őseinknél, a majmoknál az endorfin a híres neves kurkászó viselkedés során termelődik, és az itt elszabaduló endorfin megnöveli a fájdalomtűrésünket és a stressz helyzettel való megküzdésünket. Tehát az endorfin az tulajdonképpen azt is mondhatnánk ilyen jelszószerűen, hogy az egy simogatási anyag, amely alapvetően a simogatásuk hatására változik ki az embernél is, és azután szimbolikus, jelképes simogatások, kellemes hanghordozás és egyebek hatására. Tehát mindesetre az endorfin Dambar elméletében az a általános kémiai közvetítő anyag, amely felelős a mindenféle kapcsolatnak a fenntartásáért, mint egy lehetséges stresszkezelő erőforrásokként kötve össze minket másokkal.
Így lehet fájdalomcsillapító vagy gyógyító egy baráti ölelés, vagy egy közös nevetés,
pontosan,
vagy együttes lakoma.
Közös táncolás, igen. Ezek a jelképes típusú hatások, amelyek endorfin kiváltást eredményeznek.
Nézzük a kríziseket, hogy mi miatt következhet be krízis egy barátságban, illetve amikor meséltem ismerőseimnek, hogy ez a könyv van a kezemben, ezzel foglalkozom most, kértek, hogy beszéljünk róla, hogy például a krízis alatt szorosabbá válnak-e a kapcsolatok. Tehát egy ilyen válsághelyzet vagy egy trauma össze tud-e kötni embereket.
Tehát, hogy magában a barátságban megjelenő krízisek, ezek a bizalom elvesztésével kapcsolatosak, és Dambar nagyon sok példát említ, vagy mutat be arról, hogy hogyan lehetnek ezek a bizalom elvesztő helyzetek ilyen visszafordíthatatlan következmény, hogyan lehet ezeknek visszafordíthatatlan következményük a felnőttkori barátságokra, tehát a különböző bizalmi beruházások visszavonása valójában a barátság krízisének a lényege. Ugyanakkor a fordított oldala a kérdésnek, hogy máshonnan eredő, külső, akár háborús, akár társadalmi krízis helyzetekben mi minden eredményezi a barátságok kialakulását, Dambar úgy értelmezi, hogy ezekben a helyzetekben az együttműködés során kialakuló bizalom elsősorban a nehéz helyzetben együtt megnövekedett endorfin szintnek a következménye. Tehát megint az endorfinnál kötünk ki, hogy az endorfin, mint stressz toleranciát segítő anyag kiváltodása az együttműködési helyzetekben azt eredményező, hogy az egyben együtt résztvevő partnerekkel mondjuk így megpecsételődik az örök barátság.
Mi az oka, hogy felnőttkorban kevesebb barátja lesz az embernek?
Hát ennek részben az oka, hogy az életidőmérlegünk megváltozik, gondoljon arra, hogy gyerekeinkkel mennyi időt kell töltenünk, és ezzel mennyivel kevesebb idő marad a foci barátokra a férfiaknál, csak most a férfi példát említve. Tehát, hogy a valóságos élethelyzetünk megváltozik, de megváltoznak a tanulási képességeink is. Tehát általában, ha különböző életkorokat nézünk, a nagyon idős korban, tehát 70 éves feletti korban sokkal kevésbé vagyunk tanulóképesek, és ez a tanulóképesség csökkenés azt is eredmény, hogy nehezen vagyunk képesek új emberek új szokásait megtanulni, azokat értékelni. Tehát az általános életkori változások eredményezik ezt. Ez egy nagyon fontos és izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet ez ellen tenni, mert ugyanakkor Dunbar könyvének visszatérő elve az, hogy a magányosodás az nagyon hajlamosá tesz a betegségekre, és mindenféle gondok vannak abban, hogy csökkennek a kapcsolataink időskorban. Én nem tudok választ adni arra, Dunbar se akar közvetlenül választ adni, hogy mi mindent tud tenni a társadalom vagy a különböző szociális ellátó szervezetek, hogy megakadályozzuk ezt az időskori kapcsolatbeszűkülést. Tehát ez a jövő egyik nagy feladata, mert hát meglehetősen megnő a várható életkor. Egyre többen leszünk öregek, és ezért a társadalomnak meg kell küzdenie, ki kell új megoldásokat találni arra, hogy hogyan tegye, hát amikor a hirdetésekben azt mondják, hogy boldoggá, meg derűssé, de minden esetre könnyebbé az időskor. És ebben nagyon fontos tényező a kapcsolatok fenntartása.
És egyébként az idő maga, tehát az együtt töltött idő, az egész életünk során nagyon számít a barátságok szempontjából, mert hogy szó van arról, hogy hogyan tud tönkretenni egy régi barátságot is, akár egy új szerelem, vagy egy gyerek születése, vagy a távolság akár elköltözik valaki.
A fizikai munka, távolság, igen. Elmegyünk egy másik városba. Igen, ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon sokat, hát nagyon sok negatívumot szoktunk mondani ma a személytelen internetes világról. Én azt látom ugyanakkor, hogy a személyes oldala, a Skype-on való beszélgetés a rokonokkal, a barátokkal, sokkal olcsóbbá vált kapcsolattartás. Gondolja végig, hogy 40-50 évvel ezelőtt mennyibe került egy Amerikába származott baráttal való telefonbeszélgetés. Hát mindenki rám szólt, hogy hagyjuk már abba, ez túl sokba fog kerülni neked. Ma már ezek szimbolikus összegekké váltak, tehát igazából sok lehetőségünk van arra, hogy pozitívan használjuk a digitális technológiát a kapcsolatbeszűkülés ellen.
A tudatelméletről fontos lenne beszélni. Igen. Számomra az volt az egyik legmeglepőbb kérdés felvetése a szerzőnek, és milyen módszerekkel vizsgálta ezt, hogy ugye a barátságban az is fontos, hogy a legközelebbi barátainknak tudunk, hogy úgy mondjam, a fejével gondolkodni, tehát empatikusak vagyunk,
igen.
Tudjuk, hogy bizonyos dolgokról ők mit gondolnának, és így tudunk nekik hazudni.
Igen, tehát hogy az intimitás azt is eredményezi, hogy igazából a barátaimnak a gondolkodását és a témáit ismerve sokkal könnyebben tudunk, az angolul azt mondják, hogy white lie, kegyes hazugságokkal élni velük kapcsolatban, amikor a mi hangulatunkról kérdeznek és hasonlókról, de ez egy tágabb kérdés is, ez a tudatelmélet. Igazából Dunbar egész felfogása szerint ezeket az agyméreti dolgokat lefordítjuk pszichológiára. Két fontos tényező befolyásolja azt, hogy hány emberrel milyen intenzív kapcsolatai tudnak lenni. Az egyik fontos tényező a emlékezeti folyamatok fejlődése, tehát igazából hány ember szempontjait tudjuk egyszerre figyelembe tartani, a másik pedig a szempontokra való odafigyelés. Na most e kettőnek a kombinációja eredményezi azt, hogy 4-5 embernél több közeli barátunk nemigen van, ez a hosszú távú, és az aktuál genetikai, nézzük meg, hogyha leülnek emberek sörözni 15-en, akkor ők együtt maradnak-e? Nem, Dunbar azt mutatja ki tényleges kocsmai vizsgálatokkal is, hogy egy idő után egy 15 fős társaság fel fog bomlani 3 társaságra. Időnként ezt rossznak is érezik, átszólunk, hogy jaj, most már annyira szétestünk, csináljunk már valamit, hiába akarunk csinálni valamit. 4-5 ember tud egyszerre intenzíven beszélgetni, több nem nagyon. Dunbar ezt annyira komolyan veszi, hogy azt is megnézte, hogy például Shakespeare drámáiban egy-egy jelenetben hány szereplő van. Kiderül, hogy 4-nél több szereplő sosincs. Shakespeare nagyon jól ismerte az ember társas beleélő képességének, most a nézőre gondolok, korlátait. Egyszerre tudjuk mondjuk Hamlet, Polonius és Ofélia szempontjait kezelni, de ennél többet egyszerre már nem nagyon tudom. Tehát ő azt is megnézte, hogy magukat a jeleneteket érti, így a instrukciókat tekintve egyszerre hány embert hoz, tömegjeleneteken kívül hány embert hoz, mint beszélő szereplőt Shakespeare a színtagra, és ez sose több négynél.
Ennyi az, amit az ember szűken véve fejben tud tartani.
Pontosan. Aha.
Milyen izgalmas, amikor az ember olyan barátokat hoz össze, akik neki külön-külön barátok, de ők egymást nem ismerik, és hogy milyen fárasztó ezt egyébként koordinálni, nem?
Elmagyarázni, hogy tudod, Feri az valójában bélyeggyűjteményekkel foglalkozik, de az igazi foglalkozása az, mit tudom én, gégesebész, és próbálod a többieknek magyarázni, azért, hogy tudják, hogy miről lehet értelmesen beszélgetni vele.
Igen. És hogy nekem miért fontos, vannak kapcsolódási pontok, hogy hozzám hogyan kötődik. És itt a kapcsolódások szempontjából a nyelv, van egy külön fejezet a nyelvről, hogy úgy értjük-e pontosan, hogy ki mit mond, ahogyan azt ő szánja, és ahogyan azt a mi kapcsolatunk már megalapozta.
És hát egy tágabb nyelvi dolog is, hogy Dunbar csinál egy ilyen listát arról, hogy mi minden lehet kapcsolatalakító tényező, és ebben nagyon fontos kapcsolatalakító tényező a nyelv, illetve a nyelvjárás, vagy a közös szleng, én azt mondanám, magyarban szlengnek nevezzük, tehát hogy gondoljunk arra, hogy tinédzser gyerekeinkkel milyen furcsán látjuk, hogy hogyan változnak a menő szavak. Egy időben azt mondtuk, hogy szia, aztán megjelent a csau, aztán a cső, aztán a csá, és így tovább. Ezek a nemzedéki változások mind azt teremtik meg, hogy egy közös kapcsolatteremtő eszközé válik a nyelv. És sokszor, hogyha mi megpróbálunk olyan szavakat használni, amiket tinédzser gyerekeink használnak, akkor ők kiröhögnek neked, ez nem való, papa, mondják. Ugye?
Nem áll tehát jól.
Nem áll jól. Tehát a nyelvnek egy ilyen tágabb értelemben vett kapcsolat formáló és kapcsolat alakító szerepe is van.
Még a módszerek is nagyon érdekesek, hogy a barátságot hogyan lehet mérni, számtalan módszert felsorol, a telefonos méréstől kezdve, például az online játékok esetében, hogy hogyan szerveződnek szűkebb társaságok, vagy hogyan segítik egymást.
Igen. A módszerek szempontjából nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy amikor mi fiatalok voltunk, tehát a 60-as, 70-es években, kapcsolatok vizsgálatának alapvető módszere a szociometria volt. Megkérdeztük gimnazistákat, ha táborozni mentek, és négy személyes sátrak vannak, ki kell aludná egy sátorba. Utána mondjuk dolgozó embereket, felnőtteket. Ha vállalati kirándulásra mentek, és négy személyes asztalok vannak, ki kell ebédelni együtt. Ezek a vizsgálatok mind abból indultak ki, hogy egy szűk világból, mondjuk a munkahely vagy az iskolai osztály világából választunk. Az új módszerek, amiket Dunbar és mások használnak, kiket hívunk fel telefonon, kikkel játszunk együtt online játékot, és így tovább, sokkal kiterjesztettebb világban vannak. Ez egy kicsit kifejezi azt, hogy hogyan alakult a társadalom ma. Sokkal kisebb szerepe van a stabil közösségeknek, és sokkal nagyobb szerepe van a tágabb merítésből alakuló hálózatoknak a kapcsolati életünkben. Mindkét esetben kapcsolati életben éltünk, de régebben sokkal zártabb volt ez a kapcsolati világunk.
De azért azt mondhatjuk, hogy akár mennyit változott a világ, a barátság kérdésében nem változott az ember.
Pontosan, abszolút nem változott, és az sem változott, hogy a barátok, a legtágabban értelmezett barátok, azok mint egy erőforrásai és megvalósító közegei életünknek. Mi soha nem Robinsonként élünk, ebben nem változott a világ. Abban változott, hogy honnan tudjuk meríteni kapcsolatainkat. Gondolja végig a 15 ezer évvel ezelőtti világban kapcsolataink abból a 100-150 emberből merültek. Itt egyáltalán láttam ott a vadászmezőkön.
Igen.
És ma kapcsolataink tengernyi módon alakulnak, ebből a szempontból egy tekintetben változott a világ, sokkal nagyobb az esélye az ismeretlenek bekerülésének kapcsolataink világába, mint az volt még akár 100 évvel ezelőtt is.
Amit kérdeztek tőlem még a krízisen kívül, igen, hogy ad-e választ arra a könyv, hogy barátságból lehet-e szerelem?
Hogyne ez a, hogy mondjam, a női magazinok örök kérdése is, hogy igen, lehet-e tiszta barátság fiúk és lányok között? Igazából Dunbar könyve ezt nem tárgyalja. Én nekem személyes meggyőződésem van. Én úgy gondolom, hogy a nemek közötti barátságokban mindig van egy kicsi szexuális felhang, de ez egyáltalán nem szükségszerűen vezet tényleges udvarláshoz. Én nekem nagyon sok olyan női barátom van, azért nem mondom azt, hogy barátnő, mert az félreérthető, szóval női barátom van, akivel azért a barátságunkban van egy kis frivol aspektus, de ez soha nem válik udvarlássá.
Mert van, amikor a barátság vagy ez a szoros kapcsolat értékesebb, mint ami lehetne, nem?
Így van, igen, igen, pontosan.
Plé Csaba pszichológust, nyelvészt és fordítót kérdeztem, Robin Dunbar, Barátok, hogyan értelmezzük legfontosabb kapcsolataink erejét című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.